2021-ben az államháztartás központi alrendszere az előzetes adat szerint 5101 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ennél magasabb éves pénzforgalmi deficitre egyetlen egyszer volt példa 2020-ban, a koronavírus járvány miatti válság kirobbanásának évében, emlékeztetett a portfólió elemzője. Domanics András kérdezte Csiki Gergelyt.
Az első hallásra óriási és szinte sokkoló adatnak tűnik, főleg annak fényében, hogy ez 2021-es évről beszélünk, amikor már nem a járvány okozta válság évét nézzük, hanem 2020-as évet, amikor egyébként hasonlóan 5000 milliárd feletti pénzforgalmi hiány jött össze, hanem tavaly a pénzügyminisztérium előzetes becslés szerint 6,4%-os GDP növekedés volt a magyar gazdaságban, ami rekordsebességnek számít, és így jött össze az 5100 milliárd forint feletti önkormányzatok nélkül számolt költségvetési hiány, tehát önmagában ez ennek fényében egészen jelentősnek tűnik, és óriási. Mondom, egyszer volt ennél magasabb a 2020-as évben, amikor a járvány és a járvány okozta válság, ott kellett kezelni.
A gyakorlatban mi hozta össze ezt a hiányt?
Ugye egyelőre csak előzetes adataink vannak, részletes adatsorokat még nem látunk. A pénzminisztérium pár költségvetési jelentősebb kiadást közölt. Ugye nyugellátásokra fordítottunk 4200 milliárd forintot, a kórházakra, a gyógyító megelőző kasszára 1880 milliárd forintot. Ugye itt már szerepet játszott az orvosok 2021-ben elindult jelentős béremelési folyamata, de voltak egyszerű ilyen kiadási tételek, mint például a versenyképesség növelő támogatás 96 milliárd forint, agrártámogatások 90 milliárd forint, turisztikai célú kiadások 90 milliárd forint. Látszik, hogy ezek ilyen egyedi költségvetési beruházási döntések voltak, amik jelentősen megszaladtak a tavaly évbe, olyannyira egyébként, hogy tavaly év végén a kormánynak 350 milliárd forintos költségvetési kiigazítást is kellett döntenie. Ugye 350 milliárd forintban halasztotta el beruházásokat, vagy módosított és később időpontra halasztotta őket, átütemezte ezeket.
2020-ban ehhez hasonló hiányt produkált a költségvetés, mit várhatunk ezek után 22-től?
22-ben az a várakozás, hogy a költségvetési hiány 4,9% lesz, ugye eredetleg 5,9%-ot tűzött ki a kormány hiány célul, ezt hozta és hozza lejjebb idén 750 milliárd forintnyi költségvetési kiigazítással, amit ugye 350 milliárd forintot megspórolt tavaly. Az idén ez a fajta program és hozzáállás folytatódik, idén is 750 milliárd forint értékben, így néhány hónap alatt több mint 1000 milliárd forintos beruházás, átcsoportosítást vagy beruházás befagyasztást valósít meg a kormány, de közben ne felejtsük el, hogy idejével első néhány hónapjában óriási költségvetési lazítás vagy fiskális kiadás megy ki a háztartásoknak. Itt a 13. havi nyugdíj egyösszegű kifizetésre kell gondolni, valamint a másik nagy tétel az a családoknak szánt adóvisszatérítés, több mint 600 milliárd forint értékben. Ezek az év első felében jelentősen megterelik a költségvetést, és lehet, hogy korábbiaknál kicsit más és szokatlan költségvetési hiánypálya lefutás alakul majd ki 2022-ben.
Csiki Gergelyt, a portfólió elemzőjét hallották. A cégek több mint fele emelte, vagy ezután emelni fogja még idén az árait a minimálbér megemelésére reagálva. Az elbocsátás viszont a legkevésbé használt eszköz, csak a cégek 8%-a alkalmazta ezt eddig, számolt be az Inforádiónak a 2214 hazai vállalkozás megkérdezésének eredményéről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézetének ügyvezetője. Kanapos Mihály kérdezte Nábelek Fruzsinát.
2021. októberében végzett a GVI egy felmérést a hazai vállalkozások körében a bérekkel, árakkal és árbevétellel kapcsolatos döntéseikről, illetve a 2022-re vonatkozó várakozásaikról. Emellett kitért a kérdezés arra is, hogy a 2021-es minimálbér és garantált bérminimum emelésre hogyan reagáltak a hazai vállalkozások.
Mit tapasztaltak?
Azt láthatjuk, hogy a hazai cégeknek a többsége a minimálbér emelésre az üzleti stratégián valamilyen módon történő módosításával reagált. Itt ilyen eszközökre lehet gondolni, mint az áremelések, amit a cégeknek az 54%-a vezetett be 2021-ben, de ide tartoznak például a beruházásoknak az elhalasztásai is. Ezt a cégek 38%-a alkalmazta. Láthatjuk viszont azt is, hogy a vállalkozásoknak a 37% a bérfeszültségek elkerülése érdekében a minimum felett keresők bérét is emelte, emellett pedig a mozgóbéreknek, illetve a különböző béren kívüli juttatásoknak a módosításával a cégeknek viszonylag kicsi aránya élt, illetve az elbocsátásokat is. Hát csak a cégeknek 8%-a alkalmazta, tehát egy viszonylag alacsony arányuk reagált így a béremelésekre.
Mi a helyzet 2022-vel? Miként számolnak a vállalkozások?
Azt mutatják az adatok, hogy 2022-re vonatkozóan a vállalkozásoknak 81%-a tervez béremelést. Körülbelül a felük azt mondja, hogy 6-10%-os vagy ennél magasabb béremelést tervez, tehát infláció feletti emeléssel számol a cégeknek a körülbelül fele. A vállalat mérete nő azoknak az aránya, akik a bérek emelését tervezi, illetve a 2021-es és a 2022-es évre is elmondható, hogy alapvetően az ipari cégeknél nőnek a legnagyobb arányban a bérek, legkisebb arányban pedig az egyéb szolgáltatásokat nyújtó cégek jelezték azt, hogy tavaly emelték, vagy idén tervezik emelni a béreket.
A cégeknek ugye több mint a fele azzal számol, hogy nőni fog az árbevétele 2022-ben.
Így van, tehát a 2020-as évhez viszonyítva 2021-ben már azt látjuk, hogy a cégek több mint felének nőtt az árbevétele, és 2022-re vonatkozóan is optimisták a vállalkozások, 55%-uk jelezte azt, hogy arra számít, hogy a 2021-es évhez képest nőni fog az árbevétele. Itt is láthatjuk azt, hogy az árbevétel növekedés várók között magas arányban vannak a nagyobb cégek, illetve az ipari vállalkozások, és az építőipari vállalatok például, illetve a tisztán hazai tulajdonú vállalkozások azok, akik az átlag valamivel kisebb arányban számolnak árbevétel növekedéssel.
Nábelek Fruzsinát, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság és Vállalkozás Kutató Intézetének ügyvezetőjét hallották. Csak nem négyszeresére nőtt a magyarországi vendégészakák száma novemberben az előző év azonos időszakához képest. Az adatok azonban még így is elmaradnak a pandémia előtti időszak számaitól, mondta az Inforádiónak a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Domonics András kérdezte Flesz Tamást.
A fő oka az adatnak az, hogy 2020 ugye a Covid miatt egy borzasztó gyenge év volt, ugye a magyar turizmus leggyengébb éve, tehát ahhoz hasonlítva a 2021-es természetesen jobb. De egyébként, hogy pozitív oldalról közelítsem meg, mindenképpen mind a belföldi turizmus, de tulajdonképpen augusztustól kezdve a külföldi vendégészakák is nagyon nagy arányban növekedtek, úgyhogy ilyen szempontból ez pozitív volt. Természetesen azért a 2019-es csúcsévet azt nem sikerül még elérni. Ahhoz még idő kell.
Ahhoz képest, tehát a 2019-es csúcsévhez képest most hol tartunk?
Azt lehet megnézni, hogy mi van belfölddel és külfölddel. Azt lehet mondani, hogy a belföld az tulajdonképpen nagyjából helyreállt, hiszen nagyon szép számok voltak a nyári időszakban is, átlagár tekintetében is és foglaltságban is, míg a külföldi vendégészakák természetesen ugye a Covid miatt jelentős elmaradásban voltak, tehát ott jelen pillanatban is azt lehet mondani, hogy azért ott egy olyan 30-40%-os elmaradás még mindig van. Bízunk benne, hogy most már a 2022-es, tehát az idejében ez változni fog. Ami probléma természetesen emellett, hogy nekünk egy sokkal nagyobb növekedésre lenne szükségünk, hiszen a költségek elképesztő ütemben növekednek.
Európa szerte, világszerte most is nagyon sok korlátozás van életben. Mire számítanak a folytatásban, hogyha megszűnnek a korlátozások, mennyi idő alatt állhat helyre a szállodaipar?
Ugye azt lehetett látni az eddigi, most már lassan közel két évben is, hogy abban a pillanatban, hogyha a korlátozásokat feloldják Európában, vagy akár nagyobb kitekintésben a tengeren túlon is, akkor hatalmas ütemben elkezd a turizmus fejlődni. Ennek egyetlen gátja van legtöbbször, hogy a légitársaságok milyen ütemben tudnak megint újra különböző destinációkat repülni. Mi optimisták vagyunk, hogy viszonylag hamar helyre tud állni a vendégforgalom, tehát akár már az idei évben is meg lehetne közelíteni valamilyen szinten a 2019-es számokat. Természetesen itt ugye foglaltságról beszélgetünk, meg esetleg átlagáról, de semmiképpen nem jövedelmezőségről.
A vendégészakák számának növekedése az egyenesen arányos a bevételek növekedésével is.
Hát ha ugyanolyan átlagár van, mint addig volt, akkor igen, de jelen pillanatban azért még a vendégiszakák növekedése mellett az átlagárba is el kell érni azt, amit 2019-ben elértünk, és itt most különösen a külföldi vendégiszakák tekintetében beszélnék, de ennél magasabb számokat kellene nekünk produkálni ahhoz, hogy működőképes modelleket tudjunk megint mutatni a tulajdonosok felé.
Adott esetben számítani kell áremelkedésre is a szálláshelyeken?
Én azt gondolom, hogy mindenképpen meg kell próbálni árakat emelni, mert anélkül nem fog tudni működni. Tehát abban a pillanatban, amikor akár 200-300%-os energiaáremelkedés van, 20-25%-os munkabér bizonyos helyeken, de átlagosan ott is legalább 12-15 alapanyag emelkedések, ez nem fog tudni működni áremelkedés nélkül. Az a kérdés, hogy a fogyasztók milyen formával és mennyi ideig fogják tudni elviselni az áremelkedést.
Flesz Tamást, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnökét hallották. Az Agrárminisztérium a szakmai szervezetekkel együttműködve elkészítette a közös agrárpolitika, röviden a KAP reform 2023 és 2027 közötti hazai támogatási intézkedéseit tartalmazó stratégiai tervét. Magyarországon változik a klíma, ez hatással van a zöldség és gyümölcs termesztésre. A reform azonban, amely támaszkodik hazai intézmények, köztük például a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem szakmai háttér támogatására, számos olyan ponton avatkozna be, amelynek kivitelezésével biztosabb lenne itthon a gyümölcs és zöldségellátás. És az árak is kedvezőbbek lehetnének, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Kertészeti és Beszállítói Osztályának elnöke. Utóbbira azért is szükség lenne, mert az elmúlt években voltak olyan nyári hónapok, amikor a megszokott tendenciával ellentétesen az árcsökkenés helyett drágábbak lettek itthon a friss hazai gyümölcsök. Márton Fibélával beszélgettem.
Sajnos ellentmondásos év volt a 2021-es, sőt még az azelőtti évek is, és itt már nem csak a pandémiának a nehézségei jelentkeztek, hanem a klímaváltozás minden nehézsége a zöldséggyümölcs ágazatban is jelen volt, és hát egy lassú termelés csökkenés, illetve kockázat csökkenés jellemző az ágazatra. Nem mondhatjuk azt, hogy sikeres év volt, mert például a gyümölcsünk ismét megfagyott, most már harmadszor egymás után, és mindig a márciusi, áprilisi, májusi virágzási időszakban. A zöldborsó és a csemegekukoricánál, tehát a zöldségfélénél is jelentkezik klímaváltozás problémája. A zöldborsó termelésünk az gyengül, de tudni kell, hogy a zöldborsónak a visszaesése, illetve a kockázatos termelése, az kihat a csemegekukoricára is, mert körülbelül egy ilyen 15-20%-a a másodveszésből jön ki a csemegekukoricából, tehát az Európa legnagyobb termelőjeként mi a csemegekukoricába is emiatt kockázatos helyzetbe kerültünk. Egyedül talán az mondható el, hogy szépen lassan az ipari paradicsom növekszik, de az összes többi szabadföldi termelésnél nem mondhatjuk azt, hogy igen pozitív év volt. Talán még egy olyan jó hírünk lehet, hogy lassan-lassan, miután a kormányzat korábban felszabadította a termálenergia használatát, az üvegházi termelésbe a beruházások lassan kezdik hozni az eredményét, és ott egy lassú javulás figyelhető meg, de tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy az utóbbi 3-4-5 évben stagnál az ágazat, vagy egy enyhe csökkenés figyelhető meg.
A gyümölcsök esetében is megfigyelhető volt például az, hogy van olyan gyümölcsféle, amelyet most már szinte azt lehet mondani, hogy nem éri meg Magyarországon termelni, mert olyanok a klimatikus viszonyok.
Fogyós gyümölcsök például lassan-lassan kimennek a divatból, talán a szamóca egyetlen, ami itt egy ilyen enyhe fejlődést mutat.
Tehát a málna, a ribiszke, erre kell gondolni?
A málna, ribiszke az szinte eltűnőben van Magyarországról, de emellett a mi fajsúlyos gyümölcseinkkel is nagy baj van, a kajszink harmadik éve megfagy. És azt tudni kell, és erre mi készítettünk egy programot a KAP 23-tól induló időszakára, hogy hogyan lehetne a gyümölcsöt, a zöldséggyümölcs ágazatot, a gomba ágazatot egy olyan helyzetbe hozni, hogy egy meredek emelkedés legyen, mert a termelési lehetőségeink és a hátterünk, az elhelyezkedésünk, a közép-európai klíma, illetve az itteni víz és öntözési, elvi öntözési lehetőségek, azok mind arra predesztinálnak, hogy Európa legjobb nagyobb termelői legyünk zöldséggyümölcsben.
Tehát akkor megoldható az ágazatban a probléma többsége úgy, hogy valamilyen újfajta technológia, vagy akár egy technológiaváltás segíthet abban, hogy mondjuk mégis tudjuk termeszteni a különböző korábban már termesztett, de most úgy tűnik, hogy eltűnő gyümölcsöket, zöldségeket?
Igen, erről szól az az anyag, amit a kormányzat számára elkészítettünk, és reméljük, hogy a 23-tól induló KAP programban erre lehetőségünk is lesz. Ez nem mindig pénzkérdés. Azt tudni kell, hogy az a 4265 milliárd, amit a kormányzat a magyar mezőgazdaságra és ezen belül a kertészetre, a zöldséggyümölcsre is szán, ez megfelelő összeg. Azt is látjuk, hogy az Agrárminisztérium folyamatosan emeli, növeli és meghirdeti a támogatási összegeket, de itt nem csak támogatásról van szó. Én úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy egy strukturális átalakulás is végbe menjen. Erre tettünk javaslatot. A gyümölcstermelésünk területén hosszú évek óta, ez 95 körül történt, megszüntették a hazai fajta vizsgálatokat. Azt mondták, hogy a gazdák nemzetközi piacra termelnek, globális piac van, hozzák be azokat a fajtákat, amit termelni kell. Nos, a megszüntetett fajta vizsgálatok eredményeként a gazdák nem tudták előre levizsgálni azokat a fajtákat, amiket ugye behoztak és termelnek, és most a klímaváltozás alkalmával nagyon hamar részre lehetett venni, hogy a főleg mediterránból behozott fajták nem bírják mindig azt a magyarországi klímát, ami itt adott. Ez az egyik kérdés. Tehát javaslatot tettünk a fajta vizsgálatok visszahozására. A másik nagyon fontos, hogy a magyar nemesítés szűkül össze, sok-sok átszervezés volt a nemesítés, oktatás és egyebek területén, de miután elindult az a program, ami létrehozta ugye a Matét és a Debreceni Egyetemet, ezt ilyen alapítványi alapon működtetik, és egybe olvasztották az oktatást és a kutatást. Megvan annak a lehetősége, hogy ezen a területen határozott hátteret teremtsünk a magyar fajták önnemesítésének, de azt tudni kell, hogy a jelenleg meghirdetett K+F programok, amik 2-3 évre szólnak, nem alkalmasak egy 5-10-15 éves nemesítési munka finanszírozására, tehát erre egy új financiális alapot kell létrehozni. És a harmadik, talán a legfontosabb, hogy a szőlőtermesztéshez hasonlóan a gyümölcstermelésnél is fel kell állítani azt a kataszteri rendszert, ami a termőhelyi katasztert jelenti, vagyis nagyon röviden, hogy megfelelő helyre legyenek eltelepítve a fajták, mert ha nem megfelelő helyre telepítjük el, akkor nagyon hamar kipusztulnak, vagy a különböző természeti katasztrófák hamar kárt okoznak a gazdáknak, tehát nem lehet mindenhova mindent, vagy nem érdemes inkább mindenhova mindent telepíteni, és erre én úgy gondolom, hogy megint szükség van. Ez a gyümölcstermelés része, ez már elkészült, benn van az Agrárminisztériumban. A következő, ezt 23-tól szeretnénk, ha megvalósulna, ez a gyümölcstermelés szempontjából azt jelenti, hogy a befektetett, igen komoly pénzügyi támogatások jobban hasznosulnak, mint idáig. Mert ezek a gátló tényezők idáig nem engedték, hogy olyan dinamikusan hasznosuljon ez, mint ahogy ezt elvárhatnánk. A zöldségtermelés területén pedig két nagyon fontos lépést kéne megtegyük. Az egyik, az látható, hogy a termelői szervezetek szerepe igazából hosszú évek óta stagnál Magyarországon. A forgalmi adatai azok körülbelül a 18-17-19-20% alatt vannak, akkor, amikor más országokban 30-40%-ra is fölmegy a termelői szervezetek forgalmi aránya. De itt nem csak a kereskedelemről van szó, mert a termelői szervezeteknek az a funkciója, az is a funkciója, hogy a különböző támogatásokat a vidékfejlesztési programok megvalósításnál segítse a gazdákat, és a hozzáadott érték területén, ez éppen most a feldolgozást jelenti, szintén kialakuljanak a másodlagos TÉSZ kapcsolatok, és feldolgozó üzemeket is létrehozzanak. Azt tudni kell, hogy a friss termékek piacán Magyarországnak pillanatnyilag kisebb a fejlődési lehetősége különböző kereskedelmi okoknál, mint a feldolgozottnál, tehát hűtött konzerv és egyéb szállítmányok területén. Most én úgy gondolom, hogy ennek az egész átalakulásnak, ami a termelői szervezeteknél inkább korszerűsítésnek mondom, elindulna, az hozzájárulna ahhoz, hogy a hazai feldolgozó ipar is ismét a régi fényébe ragyogjon, mert pillanatnyilag 80% a külföldi kézben van. Ne engedjük ki a hozzáadott értéket, ne alapanyagot vigyünk külföldre, hanem itt állítsuk elő ezt a hozzáadott értéket. És még egy következő. Magyarország most, amikor kritikus helyzetben vagyunk a gáz és villany áram emelkedése szempontjából, isteni kincs az a termálenergia, ami a Dél-Alföldön, illetve az egész ország alatt van. Most elindult egy gondolkodás ezen a területen, az egyik az, amit már mondtam, hogy korábban a kormányzat felszabadította a termálenergiának a felhasználását, tehát nem szükséges mindig mindenhol visszasajtolni, ami ugye költségnövelő, hanem újabb kutakat is rendelkezésre bocsájt az ágazatnak, hogy monitoringozzák le, hogy ezek mennyibe és mire használhatók, és hogyha ezt az egész rendszert újjá tudjuk szervezni, akkor nem 100-200 hektárnyi üvegház létesülne évente, és biztonságosabb, magasabb szintű termelést tudnánk végezni, hanem akár 1000 hektár növekedés is lenne a korszerűsítésbe. Tehát az üvegházi fóliás és a fólia-alagutas termesztésnél egy korszerű fedett termesztési technológiákat kéne létrehozni, és a mostani 2500-2700 hektár közötti termelésünket, fedett területi termelésünket tovább tudnánk növelni, és biztonságos, vegyszermentes, illetve, bocsánat a kifejezésért, biológiai védekezésű termelést tudnánk, mert a üvegházak és a fólia alatt valósítható meg legkönnyebben a biológiai védekezés. És akkor ezzel el tudnánk látni a friss fogyasztást Magyarországon, kevesebb lenne az import, sőt, az exportunkat is növelhetnénk, a szabadföldi termelés területén pedig nem csak csemege, kukorica, zöld borsó és paradicsom képezni a 80%-át a termelésünknek, hanem lenne ismét megfelelő mennyiségű vöröshagyma, káposztafélék és egyebek, sőt, ehhez hozzátartozik az is, hogy a gomba termelésünket is egy teljesen új rendszerbe tudnánk továbbvinni. A pincés termelést most váltja föl egy korszerű, polcos, földfelszíni termelés, több nagy beruházás is van ezen a területen, és akkor exportpiacainkat is tudnánk ezen a területen növelni. A hazai ellátás az gombából teljesen adott, viszont a exportpiacaink területén mind a komposztban, mind pedig a késztermékben még óriási lehetőségeink vannak.
Márton Fibélát, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos kertészeti és beszállítói osztályának elnökét hallották.